szerint a szokásodon megfelelően először a másik előadónak adnánk meg a lehetőséget, illetve a két előadónak egymásra reagáljanak. Lányi András, kérdezlek, szeretnél le reagálni?
Szörnyű, de mindenben egyetértünk, hogy nem élek ezzel a jogommal.
Szalagcímet megadtad a tudósítóknak.
Ez csak ilyen teljesen elméleti kérdésekre vonatkozik, amikor már beszéltünk. Bátorítanám a kedves közönséget, ha úgy találjak, egy picit elméletire sikerült a két előadás, akkor ennél gyakorlatilag vagy konkrétabb kérdéseknek is szívesen állunk elébe.
Én szándékosan nem akartam konkrétabbra menni.
Ja.
Ebben az esetben viszont akkor nyitnánk a lehetőséget a kérdéseknek is. Ilyen ötös blokkokba szednénk össze. Öt kérdés után adnánk meg a válasz lehetőséget. Várom majd a jelentkezőket. Tessék!
Nem lehetne akár magyar, akár európai szinten például egy ilyen okáziókort, ez mint a Green New Deal-hez hasonló ötletét valamilyen dolgokon kidolgozni, és azt verjük, hogy mondom még egyre akár nemzetállami, akár európai szinten.
Mindketten a kisközösségeket és az autonómiát érintették, mint egy harmadik útnak a feltételét, és Lányi András próbálta is pontosítani, hogy ennek a feltétele az, hogy akarjuk, hogy legyenek ilyen működő közösségek, és akkor már ezek meg is lesz. Az én életapotlatom pedig azt mondja, hogy Magyarországon nagyon-nagyon nem működnek a kisközösségek, sem települési szinten, sem a privátusban, egy lakóközösségben, sem egy párban, és hozzáteszem 8 évig pedig engedtem Magyarország zöld pártyán, önmagát Magyarország zöld pártyán nevező közösségben, és ott sem láttam működő közösségeket. A kérdésem az, hogy nem gondoljátok-e úgy, hogy ahogy Nyugat-Európában, hogy Magyarországon is egy évekig tartó szocializációs folyamat jutott el az állampolgárokat odáig, hogy működő közösségként, kisközösségként működő csoportokat tudjanak alkotni egy országban. És ennek a szocializációnak, hogy 6 éves korban kell elkezdődni a legkésőbb általánosiskolában, és végigjárna a magyar oktatási rendszert a szolgáltól a főiskoláig, én nem láttam azt, hogy pedagógusai szándéka lett volna, hogy egy demokratikus vitakultúrára megnyitsák ennek. És hogy ezek az autonómiáknak, a kisközösségnek erre van a lehetőség.
Ugye szükség van a hozzáképzés kialakítására a különböző megközelítések között. Én azt hiszem, hogy sokkal könnyebb egyetértésre jutni, hogyha a jövőről kezdünk el beszélni. Abban talán könnyebben meg tudunk állapodni, hogy mi lehet az a kívánatos jövő, és mondjuk, hogy a közjót úgy definiáljuk, hogy ugye az unokáinktól, a dédunokáinktól közjük kapod föl, akkor ez könnyebb egyetérteni abban, hogy a fenntartható gazdaság, társadalom, kultúra, környezet. És akkor, hogyha ebben egyetértünk, akkor már ugye könnyen számon is kérni, mondjuk ezt a politikai szerepünk. Ez az egyik ugye kérdése. A másik, hogy mennyire ismeri Csernei Pétert, aki szintén hálózatelmélettel foglalkozik, kevésbé ismertünk Barabási Azertászló. Ő hívja fel a figyelmet, hogy azok a hálózatok az igazán sikeresek és túlélőek, amelyeknél megvannak ezek a, mondjuk így, hogy a önigazgató kis közösségek, tehát a decentralizált egységek, de amelyek egy adott időben képesek arra, hogy mégis egységesen tudjanak fellépni. Ma ezt látom, mint például az ellenzékben is, hogy annyi sok ilyen ellenzéki csoport van, de semmiféle közös erőt nem képesek kifejteni. Ugyanígy, hogyha megvalósulnak ezek a önigazgató, falusi vagy kis közösségek, azoknak is kell, hogy legyen valamilyen erejük, hogy például a világkereskedelmi megállapodásokban ne az legyen, hogy amiről szó volt, hogy egy kedvezményverseny alakuljon ki, hanem hogy a legszigorúbb követelmények érvényesüljenek. kiterjedjenek, mondjuk a élelmiszerbiztonság, környezetvédelem, egyéb kritériumokban. És hogy ugye, azt hiszem, hogy az lenne a demokrácia útja módja, hogyha arra hívnánk fel az embereket, hogy ilyen mozgalmakat, intézményeket és politikákat támogassanak. Végül is az utolsó két mondat a Schiffer Andrásnak, ha jól értem, akkor egy ilyen irányú kezdeményezés volt, és ennek a hangsúlyozását sokkal fontosabbnak tartom, mint az, hogy a nemzetállamok szuverenitását, hiszen elhangzottak a példákból, hogy a legfontosabb kihívásokat csak, ha nem globális, akkor nem tudom én, földszintű vagy planetális szinten lehet megoldani. Tehát nagyon fontosak a kis közösségek, de ha nem alakul ki a planetális ellensúly, akkor nem lesz dobinadó, akkor a múltik az egyik országból el tudnak menni a másikra, ahol nagyobb kedvezményeket kapnak, hiszen mi bezárkózunk csak a nemzetállami szuverenitásunkra.
Van egy olyan érzésem, hogy a ökopolitikának az az egyik legnagyobb korlátja, hogy nincsenek kimondva a kockázatok, a problémák, amik az emberiségre várnak. Amik elhangzanak ezen a területen, azok nagyon ártalmatlan, nagyon-nagyon távoli jövőben már fokkal megemelkedik a hőmérséklet. Nincs semmi megmondható. El tudom képzelni, hogy talán ebbe az irányba kéne menni itt a második előadásnak, hogy szókimondóban megfogalmazni, hogy tényleg nagyon rossz lesz, hogyha így folytatjuk. Még egyszer tudom.
Igyekszem röviden válaszolni, és igyekezzetek röviden vélemény nyilvánítani, meg ellenvélemény nyilvánítani. Péter, Lapos Péter, én egy szóval nem mondtam, hogy Magyarországon a kis közösségek működnek, azt mondtam, hogy nem működnek, azért nem működnek, mert büntetik és nehezítik őket, és éppen ezért azt állítom, hogy ez nem a hosszú szocializációs folyamaton múlik, hanem az egyetemi közösségtől a vidéki gazdatársadalomig. Azt láttam, azt tapasztaltam, hogy ahol egy kis rés van, ott ezek a közös fellépések sor kerül, hogyha létezik közös érdek, és akkor ezt a kis rés gyorsan eltömik, hogy ne legyen. Tehát ez van tanulsága a dolognak. Az a tanulsága, hogy azon kívül, hogy én nagyon szeretem a kis közösséget, amelyek a városi értelmiségi fiataloknak egy jó kis menekülő pályát jelentenek a rendszerből kifelé, de direkt ilyen provokatívan fogalmazok, de sajnos a kis közösségekből nincs tovább lépés, a rendszer sajnos helyben és országosan csak politikai szinten reformálható, vagy változtatható meg. Akarsz a Péter?
Nem, mondod.
Nem, akkor ennyit. Hát talán a kérdésenként reflektáljon.
Jó, bár én másként írtam föl, de jó.
Na jó, akkor megyek tovább.
Jó, menjél tovább.
Horváth Gyuri vigyázat, a jövő nemzedékek jogai nem a jövő nemzedékről szólnak, hanem a jelenben vetik fel a legélesebb, a legkényesebb kérdéseket, amit úgy szoktak fogalmazni, hogy ezek a mindenfajta legitimációt nélkülöző zöld értelmiségiek valami homályos jövő nemzedékre hivatkozva mai élő embercsoportok érdekeit sértik, támadják meg, akik termelni, természetpusztítani, fogyasztani akarnak. Úgyhogy a jövő nemzedékek egy nagyon kényes kérdés, mert a jelenben van az érdekek összeütközése. Na, ennyit a szókimondásról is, tehát speciál, ha valamiben nem lehet elmarasztalni a zöldeket, állandóan huhogják, nem tudom észrevette, de a nem vetedésre nem mi tehetünk róla, mondjuk, hogy a vízkérdés, a tiszta ivóvíz, az a következő, az már ma sem hozzáférhető az emberiségi nagy részek, a következő évtizedekben katasztrofális következményei lesznek. A klímaváltozás nem egy távoli jövőben, hanem javában zajlik, könyörgöm. Úgyhogy ezeket az ökológiai vészjelzéseket már ennél durvábban nem lehet elmesélni, de szívesen mesélgetem őket.
Jó, akkor próbálok sorba menni. Az egyik, hogy ha én jól értettem, igen, én is azt gondolom, hogy a nagyvállalati nyomulásnak, bár ez nem kizárólag a multikat illeti, lásd Magyarország, az egyik legsúlyosabb kártétele az a földrablás. Tehát akkor, amikor nagy latifundiumokat hoznak létre a nagyüzemi mezőgazdaság céljára, az nem pusztán úgymond agrárpolitikai szempontból káros. Káros a természeti erőforrások megőrzése, a biológiai sokféleség fenntartása szempontjából, és nem utolsó sorban megöli annak a lehetőségét, hogy önfenntartó, erős öntudattal rendelkező önfenntartó helyi közösségek jöjjenek létre. Következő, ami itt ugye az Ocasio-Cortez Green New Deal-jéhez hasonló kezdeményezés lehetséges-e? Hát egyrészt az Európai Zöld Párt valami nagyon hasonlóval a pénzügyi világválság után, ami jegyzem meg azért egy fontos pillanat, mert a hidegháború után Fukuyama által is megfelelbezhetetlennek kimondott neoliberális konszenzus akkor kezdett el repedezni. Az Európai Zöld Párt akkor egy Green New Deal-t kitett az asztalra. Ami Magyarországot illeti, én azt tudom mondani, hogy 2009-től kezdve ilyen Green New Deal-eket, egy zöld fordulatot jelentő alternatív költségvetést az LMP évről évre nem csak a parlament asztalára, hanem nyilvánosságra is hozott. Szerintem egyébként, hogy egy ilyen zöld fordulatnak milyen lehetőségei vannak Magyarországon, erről majd valamikor májusban Heltai László fog elég veretesen beszélni, mert ezeket jó részt ő szedte össze, vagy ezeket a programírásokat ő vezette, aki a május 10-i programnak lesz az egyik szereplője. Azért a kisközösségek lokalizációval kapcsolatban továbbra is felemlíteném azt, hogy szerintem az ökopolitikának, politikai ökológiának azért van még egy nem teljesen kidolgozott dilemma, amire választ kéne, előtt van egy teljesen ki nem dolgozott válasz egy dilemmára, nevezetesen, hogy egyszerre kell erősíteni a helyi közösségeket, és ugyanakkor pedig abszolút globális problémákra nem egyszerűen választani, a választani könnyű, hanem globális cselekedeteket is indukálnia kell, globális intézményeket is életre kell segíteni valahogy. Hogy mennyiben, tehát ami arra utalt, hogy, és itt előbb erre András részben már válaszolt, hogy Magyarország kifejezetten handicapes az erős közösségekkel kapcsolatban, ezt cáfolni nem tudom megerősíteni annál inkább. Azt tudom mondani, hogy ez tényleg egy hungarikum. Tehát, hogyha bármilyen mérést, tanulmányt, ezzel kapcsolatos elemzést elolvassunk, akkor az látszik, hogy már a rendszerváltás idején is Magyarországon a politikai folyamatokban sokkal kevesebben mozdultak meg lakosság arányosan, mint a többi posztkommunista országban. Ha tessék megnézni, hogy csak Dresdában, azokon a hétfői tüntetéseken kiment 100 000-es tömeg. Jóval kisebb város, mint Budapest. Nálunk Nagy Imre temetésen volt kint 100 000-es tömeg, aztán 3 héttel később Kádár János temetésen ugyancsak 100 000-es tömeg. És nagyjából az emberek elszenvedték azt, ami történt a fejük felett. Ez volt az alapélmény. Tölgyesi Péternek van egy becslése, hogy akik 88-89-ben bármilyen alternatív, akkor ezt így hívták, alternatív szervezetben aktivizálódtak, tehát ellenzéki antikommunista aktivitást kifejtettek, nem voltak többen 200 000. Tehát a tüntetők, szervezeti tagok és a többi. És csak hogy még egy ilyen, ami egy jó mutatója ennek, most túl azon, hogy valamikor a 2000-es évek elején volt egy, talán valamikor a csatlakozás után egy olyan Európai Uniós felmérés, hogy az aktív önkéntesek aránya az akkor éppen mennyi 24 tagú Európai Unióban az utolsó volt Magyarországon úgy, hogy a svédek vezettek 70% feletti arányon, nálunk 2% alatti volt az aktív önkéntesek aránya. És hogy még egy adattal fárasszam itt önöket, Magyarország vélhetően, még hogyha a pártoknak a bevallásait igaznak fogadjuk el, ami súlyosabban, mert mindegyik hazudik a taglétszámát illetően, akkor is Magyarország vélhetően a pártagok lakosság arányában sereghajtó, 1% alatti. Most ez egy dolog, hogy az elmúlt fél évszázadban a nyugati demokráciákban is csökkent a pártoknak a taglétszáma, de hogy nézzük meg, hogy Magyarország honnan indult, 45-48, tehát a kommunista diktatúra át megelőző 2-3 évben Magyarországon az felnőtt népesség 25%-a volt valamilyen pártnak a tagja. 900 000 voltak a kisgazdapárt. És innen sikerült emelni 1% alá. Tehát mondom, ezek azért jól mutatják azt, hogy a politikai aktivitás, a közéleti aktivitás milyen állapotban van. Két dologra szeretnék csak röviden reagálni. Az egyik, hogy én nagyon nem szeretném idehozni azt, hogy volt egy ilyen megjegyzés, hogy az ellenzék közös ereje, én ettől hidegelést kapok. Tudnék azért egy valamit, tehát legalább itt a, hogy mondjam, a komolyságunkat őrizzük meg. Pont az a tragikuma az egész magyar politikának, hogy vizet tűzzel házasítani nem lehet. Pusztán valaminek a tagadásából, utálatából, pusztán indulatból politikai alternatívát, politikai programot adni az embereknek nem lehet. Azok, akik homlok egyenest más gondolnak a világ folyásáról, azok a büdös életben nem fognak tudni, nem azt, hogy együtt, hogy együtt kormányozni, mert vagyunk be erről vissza. Végezetül pedig az, hogy itt az utolsó megjegyzés, hogy túl távoliak a problémák, hát igen, persze, nagyon sokszor jogos volt az a kritika a zöld szervezetekkel kapcsolatban, hogy egyes problémák túl távoliak. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az elmúlt években egy csomó egy részben környezeti katasztrófa is közel jött a Kárpát-medencéhez, részben pedig azért talán sikerült rámutatni arra, hogy itt nem pusztán környezetvédelmi kérdésekről van szó. Egyszer régen az András úgy fogalmazott, hogy a környezet önmagában védhetetlen, hanem magának az egész rendszernek a problémáiról van szó, ami közvetlen okozója az ökológiai válságnak.
Reggel 7 órára a betegeken, a nyugdíjasokon és kismamákon kívül élő embernek, még az úgy gyerek 20 órás próbálkozó felejét, hogy senki nem marad a balról. Most este 7 órára egyre visszaértek meg, hát kíváncsi leszek én arra, hogy a kétféle közösségi élet fog akármi politika kibontakozni, amikor a szerencsénk van, és mondjuk szava két végéig van, ugye akkor meg a szerencsétlenek próbálják valahogy a házadat, meg a kertüket ember. A másik, szintén van tapasztalatom, az a vidék. Ahol már a vidéki falvak lakossággal olyan mértékben előregedett, de hogy ott már nincsenek is, hogy kell menjenek a sarkán, ugye nincs is hova, nem ott a helyszínten. Hanem ott vannak az idős, nyugdíjas emberek, van néhány, 5-6-10 ember maximum, aki fölvásárolta a falu környékét, és foglalkoztattak mondjuk 50-60 napot, Istenem, 100 ember maximum, és 2-3 ezer fős közösséget. Tehát, ha ezek a tények, akkor vajon hogyan lesznek itt ezek a önigazgató, meg önszerveződő közösség?
Ja, én is gondolkoztam rá, hogy én beleférek el. Bocsánat, annyira ez a kis közösségi program, amit említettem, és ennek vagyok a szakmai vezető, és már annyi szó esett itt erről, muszáj megszólalnom ebben, és Lányi Andráshoz szól, részben kérdésem, részben kritikám. Szóval azt mondtad András először, hogy ezek a helyi ökoközösségek, ezek apolitikusak. Utána meg azt mondtad, hogy az ökopolitikának nagyon fontos, ugye lokalizáció, decentralizáció és egy közösségek, erős helyi közösségek. Nekem ez már rögtön egy ellentmondásnak tűnik, úgyhogy az egyik, amit szeretnék mondani, hogy kérlek ezt volt fel, lehet, hogy csak a fogalom használat nem volt egészen pontos, vagy én értettem félre, ez is lehet. De én rögtön erre muszáj valamit mondjak, hogy ez egyszerűen nem igaz, hogy ezek a közösségek, a helyi jogok közösségek apolitikusak lennének. Olyan értelemben talán-talán védhető, hogy nem országos politikában gondolkodnak, de lokálisan a helyi önkormányzatra, a helyi próbálnak hatást gyakorolni, a helyben élőkre, akár helyi cégekre próbálnak hatást gyakorolni. És amit már most mondtál itt a vitában ehhez kapcsolódóan, azzal meg végképp nem értek egyet, hogy a kis közösségekből nincsen továbblépés. Hát pontosan ezek a helyben politikailag is aktív ökoközösségek, ha sok ilyen ökoközösség lenne, azon tudna igazából stabilan alakulni egy országos ökopolitika. Tehát ez pont fordítva.
Az emberek nagy része városokban alakul. Hát a közösségek nyilván a városokban vannak. Környezetben, vidéken van. Lehet, hogy ezek nem találkoznak egymással.
Úgy látszik, hogy itt most tematikusan ez a kis közösségi dolog jól csoportosult. Tehát először is, helyi alatt a realitásokkal számolva elsősorban munkahelyi, lokális alatt szakmai, tehát ezek ilyen lokalitások, vagy hogyan, tehát nem okvetlenül a földrajzi térben lokalitások. Úgy voltam, hogy emberek, akiknek egymással valamilyen közvetlen kapcsolatuk, vagy közös érdekük van, és ezért személyesen érintkezhetnek egymással, ezt értem közösség alatt, nem okvetlenül falusi kis közösségeket. Megjegyzem, hogy egyébként városon miért ne lehetnének ugyanilyen kifejezetten teritoriálisan csoportosuló emberek, de nem nagyon vannak. Az is pontosításait elfogadnám, de egy valamivel szembe kell nézni, ne haragudjál. 20 éve nagyjából ugyanazt az 5 kis közösséget vizsgáljuk. Már látni se bírják a szociológusokat, mert annyiszor vizsgáljuk. Tudom,
most... 3 hét múlva mondok továbbiakat. Jó,
igen, egyébként ezt az egész témát folytatni fogjuk majd, a miért lesz jó vidéken élni, de miután ott majd visszafogott leszek, tehát most mondom. A cím nem véletlen. Lehet, és remélem, hogy jó lesz vidéken élni, de ma az az igazság, amit itt a kedves kolléga megemlített, mint a fenntartható vidékfejlesztés kutatója, publikáltam is, papírom van róla, éveken keresztül kísértem, mondhatnám a halálba kísértem azokat az utolsó magyar falusi gazdacsoport, gazdaközösségeket, amelyek nem Budapestről költöztek le, hanem ott születtek, vagy már a szüleik is ott születtek. Ezzel tessék szembenézni. Tehát az úgy igaz, és még úgy abból igaz, ahogy ön mondta, félrejtés ne essék, egy közösségelvű és decentralizáló politika az programszerűen ezeknek azokat a lehetőségeket követeli politikai szinten, amelyek lehetővé tennék, hogy ezek újra termelődjenek, de nem ringatja magát semmi illúzióba arról, hogy ilyen közösségek jelenleg léteznek. Inkább egy kicsit kiélezem, Andris, el fogjuk mondani 26-án, hogy de igenis léteznek. Ők a tisztelet, nagyon nagy tisztelet ezeknek a kivételeknek, szinte mindegyiket ismerem. Bence, mi van az ökopárttal? Hát én most az első két intézkedést nem mondom el, nézd meg az Élőlánc Magyarországért 2006-os programját, nézd meg a Lehet más a politika 2018-as programját, azt is én írtam, válogassák rangsorolra pontokat. Hogy van-e értelme egy ökopártnak? Nem értem a kérdést, csak annak van értelme. Ebből az egész kisközösség ellenes provokációval, Andris, ebből is arra akartam rávilágítani, hogy csak politikai eszközökkel tudjuk megvédeni azokat a feltételeket, amelyek között lábra tudnának kapni, és sikeressé tudnának válni ezek a falusi, vagy városi, vagy helyi, vagy munkahelyi, vagy szakmai közösségek. Ez politikai kérdés. Egyetlen jól irányzott törvénnyel többet lehet elérni, mint minden pénteken egy tüntetéssel. Átadom a szót Sipőmesternek.
Akkor maradok én is ülve, nem fogok mindenre válaszolni, mert nem tudok. Bence kérdésére annyit, tehát én a megelőző, szerencsére nekem a 18-as választáshoz már nem volt közöm, Szerben Andrással. én azt már nem vállalom.
De megerősen... Senki nem olvasta a programot, még az LMP-be se szerint.
Igen, pont ez a probléma. Én a megelőző választásoknál rojtosra beszéltem a számot, hogy mi lenne az első két intézkedés, ezt én most megspórolnám. Én inkább három irány, nem kifejezetten intézkedés, három irányt elevenítenék fel, ami pozícióba kerülve egy ökológiai pártnak, szerintem egy rendszerkritikus pártnak kötelező, vagy a napirendje élén szerepel. Az egyik az új földosztás, tehát a nagybirtokrendszernek a megtörése. Tehát az a kulcs mindahhoz, amiről itt az előbb az két András beszélt. Kettő,
ez így van.
A gazdasági szerkezet átalakítása, ezzel a tessék azt érteni, multiktól megvenni a támogatást, és egy olyan közbeszerzési rendszert, illetve olyan fejlesztési politikát folytatni, ami alapvetően a helyi gazdaságot, a szövetkezeteket, illetve a hazai kis- és középvállalkozói szektort kezdeményezi. A harmadik irány, az pedig az oktatás, illetve a kutatásfejlesztésnek a költségvetési részarányának a drasztikus növelése, tehát ez egyszerűen elengedhetetlen feltétel ahhoz, hogy a magyar nemzetgazdaság magasabb hozzáadott értéket tudjon termelni, és ezen belül az egyes közösségek is magasabb hozzáadott értéket tudjanak termelni. Magasabb hozzáadott érték nélkül sem nemzeti, sem közösségi, kisközösségi szinten nincsen erős, vagy hosszú távon életképes gazdaság. Mint a Könczei Réka kérdezett, én esküszöm, az egyikre nem tudok válaszolni, arra három hét múlva válaszolnak nálam bölcsebbek. A másik kérdés, biztos az én hibám, de esküszöm, nem értettem, tehát nem tudok rá válaszolni. De igen, de mi a bankos?
Nem ide tartozik.
Nem tudom a helyzetet pontosan megtalálni.
Én sem.
Milyen hosszú időben lehet történelmi revansot venni valamilyen elkövetett politikai hibát?
Ezt esküszöm nem fogom tudni megválaszolni. 5 év az elévülési idő, kivéve hogy... Nem tudom. Esküszöm, nem tudom. A másik, ami ezt a... Most már hetedik heti klímatüntetést illeti, én a másik vagy a harmadik alkalommal én magam is kint voltam a Kossuth téren. Az a helyzet, hogy egész egyszerűen a Karácsony Gábor kör ezt a sorozatot előbb hirdette meg, és előbb kezdte el, mint ahogy elindult volna ez a klímatüntetés sorozat. Hogyha tovább tartak, és ezt ősszeminek folytatjuk, nyilván nem csak erre leszünk tekintettel, hanem arra is, hogy akik dolgoznak, nem biztos, hogy 4 órára ideérnek, és amit pedig egy nagyon röviden csak, amit Réthelyi professzor úr felemlített, illetve kérdezett, hogy persze, tehát a mi ideáink szerint az ország az úgy tevődik össze, hogy erős városi közösségek is vannak. Például erős részönkormányzatok vannak egyes településeken, városokban is, tehát amik áttekinthető, átlátható egységeket képeznek. Tehát ahhoz, hogy az ökopolitika híveinek az ideája megvalósuljon, az feltételezi nem csak azt, hogy vidéken vannak erős kis közösségek, tehát falvakban, kis településeken, hanem az, hogy egy-egy város, akár egy főváros is erős öntudatú helyi közösségekből, akár részönkormányzatokban testet öltő helyi közösségekből épül fel. Ettől rettenetesen távol vagyunk.
Még egy kérdés blokkot nyitnánk. Első kérdezők már látom.
Itt a diskurzusnak homlokterére került a kisközösségek és a szubszidiaritás kiemelése, de ugye elhangzott Sitter András vitaminindító előadásában, hogy Amerikában már kidolgozás alatt áll a nagyvállalatok jelenlétére szankciós javaslat. Ugyanakkor elképzelhetően akár ennek, akár összességében az ökopolitikának a sikerre juttatása, hogyha a nemzetközi nagyvállalatokkal szemben nem áll nemzetközi büntetés végrehajtás és igazságszolgáltatás.
Jól értettem, hogy ez a politikai mozgalomnak az egyik fő célja, hogy a szabadkereskedelmi rendszer felállítása és a védelem visszaépítése. Egy 5 év múlva vagy 50 évvel belül az a cél, hogy az országok ismét vezetkoznak és a saját gazdaságokat védjék. És jelenti-e, hogy átadja ezt az Európai Unió végét is, illetve hogy van-e valaki olyan pártok, akár Európában, akár globálisabb pártok, akik ezt fölmerik találni, artikuláltam.
Én azt szeretném kérdezni, András említette sikert, hogy a nemzet az utolsó évből az ilyesmi, hogy ugye a nemzet is egyszer kereskedett, hogy a 19. században kapott, ugye 19. századra kapott igazán előre a nemzeti érzet, de ez is csak egy lépés volt előtte, más típusú közösségek vannak, hogy nem látják, hogy a 19. században egy kicsit, hogy mondjam, még hogy erős az identifikáció a nemzethez, mégis kell avittá válni, és most már sokkal erősebb, más típusú kötelékek vannak emberek között, mint a nemzeti összetartozás. És hogy inkább azt kell erősíteni.
Az ember kérdése mindig érzik egy kettősséget, hogy van egy vágy bennünk egy tisztán erőskező állammal kapcsolatban, hogyha ez létezhetne, akkor bizonyos törvények bevezetésével nagy hangra tudnánk gyorsítani, hogy egy rendszerváltás folyamatán, de ugyanakkor mindig a helyi szintű döntéshozatalra szeretnénk leszállítani a döntéshozatalt. Mi ennek az ökopolitikai állami közgatásnak akkor a helyes kialakjája, hogyha a létezik ilyen.
Az például egy jó hír, hogy az Amerikai Egyesült Államokon belül ez akár csak 10-20 évvel ezelőtt is elképzelhetetlen utópia lett volna. Az Amerikai Egyesült Államok politikájában komoly elnökjelöltek, tehát komolyan vehető eséllyel pályázó elnökjelöltek a nagyvállalatok elszámoltathatóságáról gondolkodnak. Ez szerintem önmagában egy jó hír. Nyilvánvaló, hogy és itt jön be az a dilemma igazából, amire a Plenákos is a végén rákérdezett, de arra talán majd azért az András is válaszol, hogy például az óriás vállalatok megállításával kapcsolatban, az offshore-ozással kapcsolatban, spekulatív tőkemozgásokkal kapcsolatban, pusztán nemzeti kereten belül, sőt, tovább megyek, pusztán európai kereteken belül egy még oly győzedelmes politikai rendszerkritikus irányzat sem tud sikert elérni. Hát ez a helyzet, tehát nyilvánvaló, hogy itt az ébredésnek egyszerre kéne megtörténnie a globális politika több pólusán. De hogy akkor a következő kérdésre is válaszoljuk, ami pont az Európai Uniót feszegette, az Európai Unióra félreértés ne essék, mert lehet, hogy félreérthető volt így a bevezető szövegem előadásom, az Európai Unióra szükség van. Pontosan azért, amit itt az előbbi kérdés is, az előbbi válaszomban is feszegettem, mert egész egyszerűen vannak olyan problémák, amikhez képest nem, hogy egy kis közösség, egy relatíve kis ország is súlytalan. Tehát itt hiába nyer kétharmaddal egy zöld párt, bizonyos kérdéseket nem fogunk tudni megoldani. Többek között lábjegyzett, hogy a Bence előbbi kérdésére válaszoljak, azért kulcskérdés egy ökopolitikai párt számára, hogy a gazdasági szerkezetet átformálja, mert az első lépés, amit nemzeti szinten meg lehet tenni, hogy az országnak a szélsőséges kitettségét, exportfüggőségét csökkentsük. Tehát akkor tudunk a magunkra. De egy másik Európára van szükség. Tehát nem egy szabadkereskedelmi Európára, le kell számolni a négy szabadság elvének a dogmájával, hanem egy alapvetően az embereket, a fogyasztókat és a természeti erőforrások védelmére szerződött Európára van szükség. Az pedig én, amit itt a Szentefi Marcsi fölvetett, hogy a nemzet, mint avit identitás, hát én ezt nem igazán tudom mire vélni, mert most komolyra fordítva, és ezt egyáltalán nem akarom ebből viccet csinálni, vagy nem tudom. Tehát például a jelenlegi kormánypárt politikája sikerességének az egyik titka az pontosan az, hogy számol azzal, hogy a 21. században nem csak a magyar ember, általában aki ezen a bolygón él, rettenetesen egyedül világba vetettnek érzi magát. És a legnagyobb olyan közösség, közeg, amihez képest az ember tipikusan képes magát a hagyományai, a neveltetése, a kultúrája, a nyelve, stb. Kapcsán meghatározni, ez tetszik, nem tetszik, de egy nemzet. Nem egy kontinens, egy európai állampolgárság, stb. Nem az internacionalizmus, az egy nemzethez való tartozás. Akár tetszik ez valaki, akár szimpatikus valakinek, akár nem. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani a Klein Ákosra meg.
Nem, ezek megint csak, hála Istennek, szépen összefüggő kérdések voltak, akkor indulunk-e alulról felfele. Tehát bár jól tudjuk, hogy a törvényeket, tehát nem volna észszerű, hogyha a világ kicsi Andorrákból vagy Liechtensteinekből állna, tehát gondoljuk, hogy a törvényeket valami nagyobb politikai közösségek számára kell meghozni, mégis akkor miért görcsölünk ezeken a helyi közösségeken? Kérem, azért, mert ezek a, még egyszer mondom, helyi munkahelyi, szakmai, kulturális kisközösségek azok, amelyekben a résztvevők még képesek illetékes módon tájékozottan hozzászólni a döntésekhez. Ezek azok a közösségek, amelyekben a résztvevők még ismerik azokat, akiket megbíznak a vezetéssel, és ezért ellenőrizni is tudják őket, meg elkergetni is tudják őket, meg körmükre tudnak nézni. Tehát a demokrácia méretfüggő, ezt kérem ne felejtsétek el, a demokrácia méretfüggő, és pedig vissza a kisméretekhez. Tehát, hogy Plátó azt hiszem, hogy valahol a 10.000-nél limitálta, én hajlandó vagyok feljebb menni, mert javultak közben a kommunikációs viszonyok. Akkor menjünk tovább. Azok a politikai közösségek, amelyek ma egy integrált társadalom bonyolult intézményrendszerét el tudják viselni, ezek körülbelül országméretűek. Ha valakinek idegesítő, allergiás erre a nemzetfogalomra, kérem felejtse el, nevezzük ezeket politikai közösségnek, országnak, amit akarnak, utána aztán vissza fogom követelni, hogy azt is ismerje el, hogy jobb az, hogyha egy országot olyan emberek laknak, akiket nem csak egy állampolgári jogviszony tart össze, hanem olyan közös meggyőződések, tapasztalatok, ízlések, horribile dictu hagyományok, kimondtad, igen, amelyek egy kicsit több esélyt adnak majd az egyetértésre. Tehát a nemzetekkel meg ez a közhatalom gyakorlásának, a politikai önrendelkezésnek, ezek azok az értelmes egységei, amelyekben az emberek képesek még együttműködni, de csak akkor képesek, és itt ilyen nagyon fontos dolog, hogy ez a nemzet, ez nem egy fikció, hanem a közösségek közössége. Ezt a 19. században minden nemzetépítő liberális, mert ugye a nemzeteket liberálisok építették, minden nemzetépítő liberális tudta, hogy a nemzet közösségek közössége. Ha nem közösségekből épülő közösség, akkor egy államhatalomnak a kreatúrája, és akkor miután nincsen valódi identitása, összetartó ereje, ezért megjelenik a nacionalizmus, ami a nemzetnek az ellenkezője. Könyörgöm, ezt is jegyezzük meg. A nacionalizmus, végrendeletileg mondom, az a nemzet ellenkezője, ahol nincs nemzeti identitás, ott ki kell találni egy közös ellenségképet, valamilyen közös felsőbbrendűséget, vagy üldözöttséget, vagy justice for Hungary, vagy mindent vissza, amitől úgy érezzük, hogy mi mégiscsak vagyunk valakik, amikor magyarok vagyunk, mert mi nem azok vagyunk, nem ti vagytok, értitek, büdösek. Ettől tehát meg kell szabadulnunk az ökológiai politikában a nemzettel kapcsolatos allergiától, és ezt helyezzük el a 20. század sok minden elfelejteni való hülyesége között. És akkor megérkeztünk a globális törvénykezéshez. Kérem szépen, hagyjuk az álmodozást. Bizonyára a globális folyamatokat globális számunkérhetőséggel, globális intézmények tudnák kezelni. De ne álmodozzatok, ilyenek egyhamar vagy a mi életünkben, vagy soha nem lesznek. Egy rendszer úgy öregszik el, hogy egyre erőteljesebb birodalmi intézményeket épít, és úgy omlik össze, hogy ezeket a birodalmi intézményeket nem ellenbirodalma, nem birodalmi szintű ellenerők törik össze, erre nem volt példa az emberiség történetében. Kizárólag kicsiny helyi kezdeményezésből kinövő helyi új változatok, helyi innovációk morzsolják fel azzal, hogy kivonják magukat a rendszer hatalma hatája alól, és valami másba kezdenek. De ez is méretfüggő. 5-10 friss diplomás kecsketenyésztő ehhez kevés, a következő lépés pedig már politikai lépés volna.
Tessék, Karácsony!
Én nem úgy gondoljuk el, hogy erőlevésztve remélt a problémák megoldását, ha lévőben visszaállítanám a lévőben, én ebben nem hiszem. Nem szeretném, hogyha a gyerek, a külvővétel előtt a gyereket is kiönteném, nem hiszem. A nemzetközi kereskedelmi rendszert össze lehet téveszteni, a szabadkereskedelmi megállapodást néhány nagy, globális cég érdekét védő eszközzel. Tehát magyarul próbáljuk határt tartani, mértéket tartani, még egyszer nem hiszem, hogy a végülállók rendszere ezekben a problémákban bármit előre.
Jó, nekem akkor csak egy gyors reflexióm lenne. Én azért alapvetően a bevezető szövegemben a nem vámjellegű kereskedelmi korlátok, tehát az embert, a természetet, a közösségeket védő szabályok ellen intézett rohamról beszéltem. De arra is utaltam nálam bölcsebb Serge Latouche-ra hivatkozva, hogy igen, a lokalizációt előtérbe helyező politikához bizonyos protekcionizmusra is szükség van. És hogy egy elfelejtett kérdésre még az előző körből reagálja, ugye arra vonatkozott egy kérdés, hogy ma az Európai Unióban milyen politikai szereplők azok, akiktől egy ilyen általunk kívánatos változás várható. Egy kisebb vihart a Biliben kavartam pár nappal ezelőtt, amikor én coming out-oltam, hogy én ezt EP szinten legkevésbé az Európai Zöld Párttól számítom, mert sokkal inkább liberális párt, mint zöld párt, de bármilyen botrányosan hangzik kelet-európai fülnek, ez Nyugat-Európában kevésbé botrányos, a radikális baloldalon, lásd Franciaországban például, de a német bilinkének is egy része, igenis következetesen képvisel olyan politikákat, amikről mi itt beszéltünk, és azért az látszik, hogy szerte a világban, gondolok itt akár az angol száz országokban végbe ment politikai változásokra vagy folyamatokra, jelentkeznek olyan falsúlyos szereplők, akik rendszerkritikus követeléseket centrumországokban és döntési pozícióban meg tudnak adott esetben valósítani. Tehát én a reményt egyáltalán nem adom fel, és hogyha centrumországokban is rendszerkritikus irányzatok befolyásolni tudják a politika alkotást, akkor igenis van remény arra, hogy nem csak a nagy tőkének lesznek komoly nemzetközi intézményei, hanem a nagyvállalatok számon kérésére, számon kérhetőségére is lesznek erős globális intézmények.
Köszönöm szépen az előadóknak az előadást, a közönségnek, minden kérdezőnek a kérdéseket. Április 26-án lesz el a következő alkalom. Miért jó vidéken élni, miért lesz jó vidéken élni, kit lesz helyileg, és 10 órakor kezdődik április 26-án.